Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vendégem Pávai István tanár úr, etnomuzikológus, a Hagyományok Háza címzetes igazgatója és a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Ugye a napokban tartotta a székfoglaló beszédét, ez azt jelenti, hogy most már nem levelező tag, hanem rendes tag lett?
Nem, itt ezen az akadémián úgy van, hogy a székfoglaló az csak a levelező tagsággal együttjáró kötelezettség, tehát ugye megszavazzák, hogy bekerüljön valaki levelező tagnak, utána kötelező egy éven belül megtartani a székfoglalót, és amikor rendes taggá választák, az leghamarabb 2 év múlva lehet, akkor már nem kell székfoglaló. Tehát valójában nincs olyan nagy különbség, mindenfajta bizottságokban meg üléseken ugyanolyan szavazati joga van a levelező tagnak, mint a rendes tagnak.
Ugye az az érdekessége ennek, hogy ön alapvetően, hát ahogy mondtam, muzikológus és a népzenével foglalkozik, ugyanakkor a művészetelméleti tagozatnak a tagja. Ez hogy alakul ki, hogy ki melyik tagozatba lép be?
A Magyar Művészeti Akadémián a tagozatok, az összes többi a tagozat a művészetelméleten kívül művészeti tagozat, zeneművészet, filmművészet, képzőművészet, népművészeti tagozat is van.
Igen.
Ott olyanok vannak, akik a népzenei előadóként magas szintű eredményeket értek el. A művészet elméleti tagozaton ott bármelyik művészeti ágból vagyunk, tehát többféléből, és olyanok vagyunk, akik a művészet tanulmányozásával, kutatásával foglalkozunk, tehát ugye ez a tudományos része ennek.
Világos. Igazából, amit én kérdezni akartam, az egy kicsit provokatív, de őszinte, hogy általában a nagy közönség nehezen tudja elképzelni, hogy egy olyan dolgon, mint a népzene, mit lehet tanulmányozni. Hiszen egyrészt Kodály és Bartók ugye mindent már tanulmányozott, tehát azt tudjuk, hogy ők már begyűjtötték, amit kell, ennyi. Másrészt, hogy ez valami, ami régen volt, ma már nincsen, és mégis ezzel foglalkoznak emberek. És ugye milyen meglepő, hogyha az ember időnként hallgat hát mostani népzenével foglalkozó, mondjuk úgy fiatalokat, akkor igenis ők beszámolnak arról, hogy hát bizony ők járnak gyűjteni ide, meg oda, meg amoda, és hát ez a legmeglepőbb a dologban, fölmerül a kérdés, hogy mit lehet még gyűjteni, hát maradt még valami ott arra felé. Szóval a kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mivel foglalkozik egy tudós, aki a népzenét tanulmányozza.
Ugye az első dolog mégiscsak a gyűjtés, mert ugye itt van egy olyan különbség mondjuk a zenetörténészhez képest, hogy ott vannak partitúrák, kották, amit a zeneszerzők annak idején megírtak. Van ahhoz tartozó levelezés, meg mindenféle dokumentum, és azokat kell feldolgozni.
Mármint a klasszikus zenében.
Igen, elemezni. A műveket. Na most itt nincs meg a partitúra, itt ki kell szedni a terepről, a falusi közösségekből fel kell gyűjteni, és ugye ez egy nem egyszerű dolog, de a részleteiben nem megyek bele, hogy ez miért nehéz. És az egy mítosz, hogy Bartók és Kodály mindent felgyűjtött, hát ugye nem elterjednek ilyen érdekes mítoszok a nagy közönség körében, hogy maga Kodály egyszer panaszkodik egy helyen az írásaiban, hogy sajnos csak mindössze 300 faluból ismerünk népdalgyűjtést. Írja ezt valamikor 50-es, 60-as években. Tehát mennyi magyar lakosságú falu van a Kárpát-medencében is? És ugye nem csak a magyart kutatták, mert Bartók főleg románc, szlovákot, stb.
Igen.
Tehát, hogy egyáltalán nem így van. Na most a másik része az, hogy ők elsősorban az énekes zenét kutatták, főleg Kodály, és hangszeres gyűjtéseik is vannak, de közel sem olyan számottevőek, és ezért ugye én is ezzel foglalkozom valójában.
Igen, bocsánat, az ön előadásának a címe ugye a székelyföldi tánczene volt, illetve hát ez igen, volt a igen, lényege, igen. Most nem pontosan idézem.
Igen, a népi táncoknak a zenéje, annak a dialektális különbségei a különböző területeken, és ugye ez még kevésbé volt felgyűjtve. Hát persze az, hogy ma lehet-e gyűjteni, ma már egyre kevesebbet lehet gyűjteni, és egyre nagyobb szakértelem kell, hiszen ugye szét kéne választani azt, hogy mi az, ami ott a lokális kultúrában tényleg egy tradíció, és mi az, ami a globális kultúrából bemegy oda,
De ugye ez
behatolik.
egy régi probléma, hiszen már egyébként Bartókék is arra panaszkodtak, hogy mindenki vagy műdalokat, kvázi slágereket énekel, amikor azt kérik, hogy énekeljen valamit, vagy egyházi énekeket.
Igen, ez valójában érdekes dolog, mert ugye először is az egyik dolog az, hogy oda megy egy városi ember a falusiak közé.
Igen.
Mondjuk egy zenészhez, aki szokott muzsikálni nem csak falusiaknak ott, hanem a helyi értelmiségnek, akik ugye hiába falun laknak, ők városias kultúrájuk. És akkor azt gondolja, hogyha oda megy valaki Budapestről, akkor annak hát városi zenét kell muzsikálni, hiszen ő városi, és azt nehezen értik meg, hogy mi nem azt keressük, hanem azt, ami ott a tradicionális zene. Aztán meg lehet ezt értetni, van, aki meg tudja értetni, ugye fiatal tapasztalatlan gyűjtő kimegy, bekapcsolja a magnót, felvesz mindent, azt gondolja, hogy fölvette X vidéknek a zenéjét, és mondjuk 90%-ban egyáltalán nem az. Tehát ez így van. Na most arra a kérdésre visszaugorva, hogy akkor ez az elmúlt koroknak a zenéje lenne, hát ugye először is az elmúlt koroknak a kultúráját azt azért kutatjuk, mert múzeumokban az antik görögség, a régészet, stb. Az tulajdonképpen
Persze.
csak régiséget, és önmagában, mint régiség is érdekes a népzene, tehát csak mint kuriózum is. Na de a népzene nem ilyen. A népzene az pont azért tudott túlélni és eljutni a 20. századig, és még a 21-be is tudunk valamit gyűjteni belőle, pont azért, mert egyszerre volt az ősök zene, az örökölt zene, és egyszerre volt egy kortárs zene, mert hogy a mindenkori ott létezőek, aluban létező emberek használták és adták tovább. És itt ezt érdemes pontosítani, mert ez is egy mítosz, hogy akkor a falusi emberek ezt úgy, mint egy stafétát adják tovább, hogy nehogy kivesszen. Hát erről szó sincs. Ők azért adják tovább, mert ezt ismerik, ezt tudják, és pont az a különbség a városi kultúra és a falusi hagyományos kultúra között, hogy több generáció, ami egy faluban élt, most olyan faluról beszélünk nyilván, amelyik még nem került erős városi hatás alá.
Világos.
Ott a fiatal generáció, középgeneráció, idős generáció ugyanazt a kultúrát gondolja a sajátjának. Na most vessük össze ezt a városi kultúrával. Ma egy tizenévesek, akik hallgatják a Billie Eilish-t és Shawn Mendes-t, és nem tudom milyen énekeseket, azok már lenézik a 20 évesek ízlését, mert az már egy elavult, már egy...
Hogy nem,
ők
persze.
Már, ők már öregek hozzá képest idézőjelbe. Ugye? És nem beszélve akkor a mi generációnkról, hogy mi rockzenét, a mi időnkben rockzene volt a divat, hát az már egy tényleg divatja múlt. Na most a városi kultúrában ez óriási változás van, ott mindig újat kell hozni. A népzenében meg ugyanaz a kultúra megfelel több generációnak. Na most hogy lehet, hogy megfelelt ez valamilyen primitívség? Nem. Azért, mert a népzene az nem úgy működik, hogy van egy, mondtam, hogy nincs partitúra. Tehát nincs az, hogy van egy népdal, és az pont így van. Az teljesen téves. Például Tavaszi szél vizet áraszt, az ugye könyvekből terjedt, tehát tankönyvekből. Mindenki tudja itt Magyarországon, azt kevesen tudják, hogy az Moldvában csak egy nagyon kis helyen létezett az a dallam, és hogyha nem teszik bele a tankönyvekbe, senki nem is tudna róla. És ma meg mindenki azt gondolja, hogy na ez az igazi magyar népdal.
Pedig, hát igen.
Nem, pedig nem az. Ugye? És az eredeti élő formájában ott állandóan újra alkotódik, tehát hogy az emberek fejében van egy, beszéljünk modern kifejezése, adatbázis, egy dallamadatbázis, szövegadatbázis, és ezekből szabadon tudja kombinálni, más szöveget tesz más dallamra. Ezt az nem veszi észre, aki csak fölvesz egy dalt, és azt fölvette egy fix szöveggel, egy fix dallammal, az veszi észre, aki sokat jár közöttük, és látja, hogy ők cserélgetik ezeket a dallamokat, és egész érdekes dolgok kijönnek ebből.
Világos, ráadásul ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy hát külső hatások is érték a falusi zenészeket. Gondoljunk csak a mondjuk földesúri kastélyra, hogy onnan azért leszivárog, lehallatszik az a zene, amit ott játszanak. És pár évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes koncertsorozata a muzsikás együttesnek, azt hiszem a Koncertó Budapesttel közösen a muzsikusok, muzsikások, ez volt a címe, ahol ott megmutatták, hogy hogyan szólt egy eredeti barokk dallam, és aztán megmutatta a népzenekar azt, hogy hogyan szólt ennek a Hát a népi verzió.
Igen, ilyet már több együttes, tényleg több alkalommal a elmúlt fél évszázadban, mióta van a táncházmozgalom. Persze, van külső hatás, és volt az egyik külső hatás, ez az ilyen uradalmi hatások, amik főleg jobbágy területeken voltak, ugye, ahol volt egy uradalom, ahol bálok voltak, zenészek, és ugye ott hallgatóztak a helyi zenészek is, még meg akartak
Hát
belőle
meg nyilván
tanulni
nagy
valamit.
ünnepségek, tehát a
Igen,
hatalmas lakodalmak, a karácsony, stb. Stb.
de azért ezt nem lehet eltúlozni. Tehát van ilyen hatás, de azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ezt megtanulják, hanem ezt adaptálják. És ugye régen ezek a külső hatások hát kismértékben érintették a népi kultúrát, és azt ő fel tudta dolgozni, és úgy mondjuk, hogy tudta lokalizálni, regionalizálni egy kívülről jött mai szóval globális vagy nacionális kultúrát, tehát egy nemzeti szintű dallamot, amit az úri körök ismertek, abból tudott lenni egy lokális valami, mert átalakították, amint mondtam, mert ők nem egy az egybe játsszák, az egyházi dallamot is átalakítják. És ezért ez működött. Most ma ez azért nem tud működni, mert ugye a mértéke a beáramló nem helyi zenének az jóval nagyobb, mint amennyi fennmaradt még a helyi zenéből, tehát az elsodorja, tehát már csak töredékek tudnak megmaradni.
Igen, meg hát nyilván azért úgy kell elképzelni ezeket a közösségeket, hogy nincsen rádió, és akkor ugye ennél fejlettebb műszaki cikkeket ne is említsek, de ugye hát például a sokat emlegetett szék, ott azt mondják, akik értik az ottani kultúrát, hogy valahogy akkor ért véget ott az igazi táncházazás, amikor megjelentek az első rádiókészülékek, tehát az embereknek nem saját maguknak kellett előállítaniuk a zenét.
Hát mondjuk ez nem széken történt a rádió megjelenésével, mert a székiek az egyik olyan közösség, ahol a legkésőbb megmaradt. Tehát ugye ők a saját népviseletükben mentek be a férfiak Kolozsvárra építkezésen dolgozni, nem vetették le. Tehát ott volt egy olyan, hogy ők ehhez ragaszkodtak,
igen,
ezért otthon is ragaszkodtak a kultúrájukhoz. Ráadásul ott volt egy olyan endogámia, hogy a falunak van három különböző része, szege, ahogy mondják, és azon belül házasodtak, tehát még onnan se lehetett egyik táncházból
igen
átmenni a másik utcai táncházba.
Hát erről szól a Forró Szegiek című fantasztikus előadás.
Igen, igen, tehát innen is látszik, hogy ők teljesen, úgy őket a rádió akkor nem nagyon befolyásolta. Inkább olyan befolyás volt, hogy ugye kötelező volt aztán színpadon szerepelni a kommunizmusban, mondjuk már az 50-es évektől. És akkor a helyi tanár, aki máshonnan jött oda, aki kultúrfelelős volt, akkor színpadra vitte, neki nem tetszettek ezek a széki eredeti régies dallamok, mert nem ismerte őket, és akkor ő betanított nekik valami olyan közismert magyar jó esetben népdalt, de gyakran műdalt is, hogy na, akkor evel megyünk a színpadra. És akkor ezek bekerültek oda, de ezek rendszerint hiába gyűjtjük fel, meg kell kérdezni, hogy ezeket szokták a lakodalomban énekelni, és azt mondja, hogy nem, ezt csak ott tanultuk, amikor a színpadon szerepeltünk. Ugye, akkor ez nem része a folklórnak. Hiába ő el tudja énekelni.
István, hadd kérdezzem meg, mint egyetemi tanárt, hogy látja, a mai fiatalokat egyrészt nyilván nagyon érdeklik a tradíciók, mert érdeklik, ugye látjuk, hogy van egy ilyen revival az egész népi kultúrának, ugyanakkor vannak bizonyos hangszerek, amik egyszer csak szinte a, hát nem azt mondom, hogy a semmiből, de egy ilyen egyhangúságból így előtörnek. És nem véletlenül említeném a cimbalmot, hiszen ezzel a hangszerrel részletesebben is foglalkozott, azt hiszem, hogy egy jó 10 évvel ezelőtt jelent meg ezzel kapcsolatban egy dolgozat, és azóta azt látjuk, hogy az hagyja, hogy a popzenébe a cimbalom egészen különleges karriert futott be, de hogy egészen a kortárzenében is, én talán egy évvel ezelőtt voltam Ötvös Péter zeneszerző kurzusán, ahol föladták a zeneszerzőknek, a fiatal és hát teljesen nemzetközi csapatnak, hogy magyar cimbalomra szerezzenek zenét. Fotón kellett, az interneten kellett megnézniük, hogy hogy néz ki ez a hangszer, meg hogy hogy szól, és tulajdonképpen nem is volt ennek angol neve, hanem úgy mondták, hogy the cimbalom, és ezzel, hát erre szereztek zenéket. Szóval ez csak egy példa, de valahogy azt látni, hogy van egy nagyon nagy visszatérés, és egy nagyon nagy érdeklődés ez iránt, a kultúra iránt.
Hát ez mindig volt, és itt van pont az, amiről beszéltünk korábban, hogy ez egyáltalán nem egy poros valamilyen régi zene, és a hangszerek sem, mert hiszen Bartók és Kodály annak idején fiatalként azért fordul a népzene felé, mert azt érzi, hogy folytatni a 19. század végi utóromantikát, hogy ők is olyat írjanak, azt nem érezték már magukénak, és
Igen,
valamit
igen.
meg kell újulni. És akkor ugye milyen érdekes, hogy ettől a nagyon ősinek gondolt névzenéből tudnak ők megújulni, tehát abból egy új valami lesz. Ugye, tehát ez az egyik. A másik a hangszerek vonatkozásában pedig, hát itt is vannak mitoszok, hogy a tárogató meg a cimbalom az ősi magyar hangszer. Tárogató az nem ilyen volt, mint amit most ismerünk. Ez egy modern hangszer, amit úgy csináltak, hogy a régi tárogatót nem is ismerték, hogy az milyen. És a cimbalomnál pedig az történt, hogy ugye felnagyították nagyobbra, több húrral, pedállal ellátták, úgy, mint a zongorát, hogy lehessen a hangtompító effektet csinálni, és valójában már akkor modernizálták, és a városi cigányzenekaroknak lett ez a nagy cimbalom a hangszere. És persze, mivel ez Magyarországon történt, ez a modernizálás, ezért Magyarországról jut el mindenhová. Tudom, hogy Kínában is van például cimbalom oktatás, ahol a magyar cimbalmot oktatják. És ez világszerte egy érdekesség, hogy különleges hangszer annak számít, és persze a zeneszerzők is használják, hát ugye Kodály is használta, de még sokan mások a cimbalmot, de mást is.
Igen, és hát egészen izgalmas, és egészen új virtuózai jelennek meg ennek a hangszernek. Tanár úr, hogy látja a jövőt egy népzenekutató? Mi lesz itt? Folyamatosan fognak újraéledni ezek a dallamok, folyamatosan beépülnek, és mindig az aktuális kortárzenébe, vagy el lesz ez rakva egy külön polcra, és tudjuk, hogy oda kell nyúlni, hogyha ezt a fajta, hát most már mondhatjuk úgy, hogy klasszikus zenét keressük. Hogyan érzékeli ezt? Akár úgy is kérdezem ezt, tehát amikor diákjaival beszélget erről esetleg.
Igen, tehát egy akkor még oszlassunk mitoszokat. Tehát az, hogy a népzenét mi tovább éltetjük azzal, hogy a zeneművekbe bevisszük, meg ide, meg oda, meg a jazzbe, meg mindenhová, nem a népzenét éltetjük tovább, hanem a jazzt, meg a komoly zenét, meg stb. Tehát abba hozunk bele új színt. A népzene ettől nem fog tovább élni. A népzene a saját eredeti falusi formájában, ahogy mondtam, hogy több generációnak a zenéje, az abban a formában nem él. Ugye egyedül ehhez egyetlen közelálló forma, ami hát az is különlegesség, mert csak Magyarországon alakult ki ez a, hogy a táncház mozgalom valójában nem dallamokat, nem táncokat vesz át, hanem magát a mulatsági formát. Tehát, hogy oda bemennek, aha, ott táncolnak, énekelnek, úgy, mint falun, zenész elé jön, rendel tőle mást, tehát teljesen ilyen spontán mulatság van, nem koncert, nem felülről szervezett, a szervező éppen csak a helyet szervezi, hogy hánytól hányig, meg mikor kell bezárni, stb. Meg leszerződi a zenekart. Tehát igaziból nem mondja meg senki, hogy mi legyen, és ott szabadon megy. És persze ezt mondhatnánk, hogy na ez egyfajta folytatása, és hát az is a falusi hagyománynak, de csak részlegesen, hiszen egy héten egyszer összegyűlnek itt a Fonó Budai Zeneházban mondjuk, vagy egy másik helyen, aztán utána szétszélednek, és nem élnek együtt, miközben a falusi emberek otthon, én úgy szoktam fogalmazni, hogy életközösségben voltak. Tehát a hétköznapokban együtt mentek kaszálni, együtt építettek házat, kaláka munkákat vállaltak, tehát közösségi munka, együtt felépítették minden megnősült fiatalnak a házát. Ott ez alkalomból is mulatoztak, táncoltak, tehát hogy egyben volt az egész közösség. Ezt a városban nem lehet megoldani, még ha akarnák se, tehát itt is vannak ilyen szoros kapcsolatok, vannak úgy mondjuk, hogy táncházasság, tehát hogy táncházasok közül összeházasodnak egymással, olyankor rendszerint táncházzenével zajlik az egész lakodalom, és hát ennyi a túlélés, ami az eredeti formának a túlélése. Az, hogy bekerül a művekbe, jazzbe, popba, rockba, mindegyik műfaj használja, és szerintem jól teszi, mindegyikbe hoz egy különleges színt, és az, hogy ha nem él már falun, akkor hogy tudunk hozzáférni? Hát úgy, hogy adatbázisokat csinálunk, most én ezen dolgoztam több mint 20 évet több intézményben is, és ezeket elérhetővé tesszük az interneten, és persze nem csak önmagában a felvételeket, hanem próbáljuk ezeket minősíteni, tehát ugye, mert mint mondtam, rengeteg olyan felvétel keletkezhet, ami nem reprezentatív, nem Ugye a kutató mindent felvesz, engem az is érdekel, hogy hogyan vesz ki a folklór, hogyan alakul át, hogyan lepi el a műzene. És ezért mindent felveszek. Na de azt, hogyha én így felemlesztem a internetre, akkor azt gondolják, hogy na hát akkor széken volt felvéve, akkor széki zene. De hát ez nem mindaz. Tehát érdemes ezeket válogatni és ajánlani, hogy legalábbis én ezeket ajánlom, mert ezek tényleg székiek. Persze ettől bárki használhat bármit, vagy ha neki a célja nem az, hogy széki zenét mutasson be, hanem valami érdekességet, akkor még olyan is van, aki valamilyen csonkadallamot ragad meg, mert abból lát valami fantáziát, hogy abból valamilyen jazz variációkat szerkesszen. Ez teljesen joga neki, de ugye itt két dolog van, hogy most a színpadra is térjünk rá egy kicsit, koncert és táncegyüttesek, hogy ez sem a továbbélése a folklórnak, csak a megmutatása a folklórnak.
Világos.
És ez a megmutatás többféle lehet, ennek az egyik formája az, hogy megmutatjuk, hogy eredetiben milyen volt. Uh-huh. És aztán utána lehet más különböző egyéni ötleteket hozni, amihez csak építő kockaként használja fel a népzenei elemeket, vagy néptánc elemeket. De fontos az első is, hogy eredetiben megmutatni, mert ha valakik ismerik ezt így eredeti formában, akkor jobban más szemmel nézik mondjuk egy táncszínházi produkciót, ahol a népzene csak elem, és ahol már nekem nem fontos, hogy széki zenét halljak úgy egy az egybe, de hogyha ismerem a széki zenét meg, amit ott felhasználtak eredetiben, akkor másként tudom ezt értelmezni. Ez azt hiszem, hogy egyértelmű, hogyha gondolunk a színházra is, hogy ahhoz, hogy megértsük a színházat, ahhoz kell valamilyen irodalmi előismereteink legyenek, verseket tudjunk, meg sok mindent, mert hogy önmagában úgy kiragadva, ha valaki felnő és sose látott színházat, és egyből egy ilyen 20. századi drámát kell megnéznie, nem biztos, hogy abból ő azt érti, amit kellene érteni.
Hát igen, ez így van. István, elröpült az időnk, de én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beavatott minket egy kicsit egy etnomuzikológus munkájába, meg mesélt arról, hogy mivel foglalkozik egy művészetelméleti kutató a Magyar Művészeti Akadémián. Páva Istvánnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok a további munkájához. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.
Viszont hallásra.